Elsősorban az aktív ügyfélszám és a kezelt vagyon növekedésének köszönhetően javuló eredményprofillal zárta a tavalyi évet a Magyarországi Erste Bank. A hitel és kötvényállomány 2024-ben újra emelkedett. Az új kihelyezés a lakossági hiteleknél a másfélszeresére nőtt, míg a cégek esetében 9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A befektetett és kezelt vagyon december végére 21%-kal növekedett az egy évvel korábbihoz képest, és megközelített az 5400 milliárd forintot, mondta a pénzintézet sajtótájékoztatóján az Erste Bank elnök vezérigazgatója. Jánosik Radovánt kérdeztem.
23-hoz hasonlóan eredményes évet zártunk. Ez azt jelenti, hogy a működési bevételek, kiadások is körülbelül 15%-kal nőttek, ami működési eredményt illeti, az elérte a 234 milliárd forintot. Adózás utáni eredmény hasonlóképpen nőtt, körülbelül 15%-kal és 132 milliárd forintot ért el. Ami nagyon pozitív dolog, hogy mint a betéti és mint a hitel oldalon volt egy kisebb növekedés, 3,3, illetve 3,4%-os hitelbetéti arány, mi mindig 100% alatt van, tehát ez azt jelenti, hogy az Erste-nek van elég muníciója ahhoz, hogy az elkövetkező időszakban is még több hitelt folyosítson.
A 2025-ös év milyen lehet, és mi jelentheti a legnagyobb kihívást?
Mi mindenképpen abból indulunk ki, hogy ez a pozitív trend folytatódni fog, főleg ami lakossági hitelezést illeti. Ennek megfelelően januári hónap már egy rekord hónap volt, ami a lakossági hitelezést illeti, de mindenképpen abban reménykedünk, hogy a vállalati hitelezés is be fog indulni, ugyanis ahhoz, hogy a lakossági hitelfelvevők a hitelt vissza tudják fizetni, ahhoz kell egy jó munkahely, kell egy stabil munkahely, és reménykedünk még egyszer, és mindent el is követünk, nem csak reménykedünk, főleg ami a hitelkamatok csökkenését illeti, hogy ezen keresztül is támogassuk a vállalatoknak a hitelfelvételét.
A személyi hitelezést mi támogathatja, mi segítheti, és a vállalati hitelezést mi pörgetheti fel?
A vállalati hitelezésben abban reménykedünk, hogy főleg a KKV-k, ezen belül is a Széchenyi programokon keresztül az 50 bázispontos csökkenés azért reménykedünk, hogy fel fogja pörgetni, ami a vállalati hitelezést illeti, ami viszont a lakosságot illeti, ott már tavaly év és egy rekordév volt, 13 és fél vagyok a banknál, ilyen sok lakossági hitelt az Erste még sohasem folyosított. Itt látjuk elsősorban, hogy az ingatlan hitelezésben volt egy közel 130-140%-os növekedés 24-ben, 23-hoz képest, személykölcsönöknél volt egy jelentős növekedés, babaváronál viszont az Erste-nél egy picikét kevesebb sebet folyosítottuk 24-ben, 23-ben, de mindent összevetve úgy látjuk, hogy ebben az évben is figyelembe véve, hogy indultunk januárban is, megint egy rekordévet fogunk zárni, ami az új hitelezést illeti.
És a vállalati hitelezésben mi az, ami áttörést hozhat, mi az, ami kimozdíthatja a vállalati hitelezést a holdpontról, ami ugye nem az Erste Bankra jellemző, hanem a teljes magyar bankszektorra?
Ami a vállalati hitelezést illeti, szerintem a kamatok csökkenése egy szükséges, de nem elégséges feltétel, amire a vállalatoknak szerintem jelenleg elsősorban szükségük van, és ezt mutatja a különböző statisztika is, megrendelésekre, biztonságra, olcsóbb energiára, stabil makrokörnyezetre van szüksége ahhoz, hogy újra befektessenek. Ezzel tudjuk csak megalapozni nem csak a 25., hanem 26. évi növekedést is, és ehhez mi max, amit támogatásként tudunk adni, azok az olcsóbb hitelek, de amint ezt a lakossági oldalon is láttuk, hogy attól függetlenül, hogy a kamatok nem mentek le, és még is volt egy jelentős növekedés 24-ben. Reméljük, hogy 25-ben is ez a bizonytalanság fog megszűnni, főleg akkor, hogyha a háborúnak is vége lesz, az mindenképpen támogatni fogja azt, hogy a vállalatok nem csak több hitellel, hanem a jelenleg jelentős betétállománya rendelkező részüket is a bankszektorban arra használják föl, hogy újra befektessenek.
Jánosik Radovánt, az Erste Bank elnök vezérigazgatóját hallották. A magyarországi Erste teljes lakossági hitelállománya 10%-kal nőtt 2024-ben, az újonnan kihelyezett állomány tavaly 54%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az új lakáshitelek folyósítása 130%-kal haladta meg a 2023-as év teljesítményét. A személyi kölcsönöknél is jelentősen csaknem 44%-kal emelkedett az új folyósítás összege, mondta Harmadi László, az Erste lakossági vezérigazgató helyettese.
Az elmúlt 10 évben a legnagyobb mennyiségű lakáshitelt 2024-ben helyeztünk ki. Hogyha ezt szétboncoljuk, és valóban ennek a legnagyobb motorja a lakáshitelpiacnak a növekedése, tehát majdnem 2,5-szer több új lakáshitelt adtunk ki 2024-ben, mint 2023-ban. Hozzá kell azt azonban tenni, hogy majdnem 40%-kal növekedtek az átlaghitelnagyságok, tehát a darabszámban kifolyósított hitel növekedés ennél jóval kisebb. Az átlaghitelek nőttek, nyilván a lakásárinfláció és részben a bérinfláció tette azt lehetővé, hogy ez meg tudjon valósulni. Ami nagyon pozitív volt, és a vártnál is erőteljesebb, a fogyasztás megugrásával együtt a személyi kölcsönöknek a növekedése, az 45%-os volt folyósítás növekedésben, és ez részben annak is betudható, hogy nagyon sokan újra finanszírozták a személyi kölcsönöket. Ez egy nem várt húzást hozott a piacon, és a babaváró hitelek sem gyengültek annyira, mint amit gondoltunk 2023-ban, 24-re nézve előre, tehát ott is egy nagyjából ugyanakkora mennyiséget tudunk folyósítani, mint 2023-ban. Így összességében egy 300 milliárd forintos új folyósításra zártuk a lakossági hitelek piacán a 2024-es évet.
Mi az, ami segíthet 2025-ben? Ugye már az Erste Bank megkezdte a munkáshitel folyósítását, sőt már az 1500. munkáshitelt folyósították. Mit lehet elmondani erről a hitelfajtáról? Jellemzően az Erste Bank ügyfelei milyen életkorban veszik föl ezt a kölcsönt?
Mi ugye az első között voltunk, akik elindították ezt a konstrukciót. A január 2-án elindult nálunk ez a konstrukció, és már 1500 ügyfelet ki is folyósítottunk. Jól látható, hogy az ügyfelek nagy többsége a megengedett korhatár felső részén van, tehát 23-25 évesek ezek az ügyfelek. A végzettségük általában magasabb, mint amit gondoltunk, tehát nagyon sokaknak van olyan szakközépiskolai szakvégzettsége, amely egyben azt is jelenti, hogy az átlag jövedelmek is magasabbak, mint amit előzetesen vártunk, tehát egy egyelőre tudatosabb és magasabb jövedelmű, magasabb képzettségű, idősebb hitelfevők érkeznek. Egyébként erre számítottunk is, hiszen nyilván ők kifutnak a határidőből, tehát nekik meg is éri ezt gyorsan fölvenni. Ami viszont még nekünk is meglepetés volt, hogy az ügyfelek, ezen ügyfelek, tehát az 1500 új munkáshiteles ügyfél egyharmada nyitott nálunk értékpapírszámlát, és el is kezdtek ezen megtakarítani. Ez azt a fajta tudatosságot erősíti, ami a jövedelemből, életkorból is, meg képzettségből is akár következik, tehát az ügyfelek jó része gondol a jövőre is, és nem teljes összegében költi el ezt a hitelt.
Lakáshitelezésben idén mire számítanak, és mennyiben segíthet az a kormányzati intézkedés, ami szintén a fiatalokat célozza 5%-os lakáshitel kamattal?
Lakáshitel piacon a legnagyobb hajtóerő az valószínűleg az lesz, hogy a tavalyi évet, amit meghatározott egy erős kereslet, viszont a lakáspiaci kínálat az nagyon kicsi volt, és épp ezért az árak is nagyon ugrottak, erőteljesen ugrottak. Ez az áremelkedésnek az első jelét már látjuk idénre is, mégis ugye itt van egy megfizethetőségi korlát is, és a kínálati helyzet is jobb lesz idén talán, mint tavaly volt, tehát megjelennek új ingatlanok, és reményeink szerint a felújítások is meg fognak sokszorozódni. Ennek eredményeképpen egy tavalyinál is erősebb folyósítású évet vár. Idén. Ezt eredményezheti az is, hogy a befektetői érdeklődés is visszatért a lakáspiacra, amit korábban a magasabb hozamok elvittek a pénzügyi befektetések irányába, van egy erős visszatérés. Ez ugye az árakra nem feltétlenül jó hatással van, tehát itt a jó lenne, hogyha a kínálat és a keresletnek a hullámai összeérnének, de azt gondolom az év második félére azért ennek van egy erős kiegyenlítődése. Mint minden bizonytalan helyzetben is, itt az évelei magasabb inflációs adatok, és az, hogy a kamatcsökkenési ciklus is inkább megtorpant, azt jelzi, hogy a befektetők elvárása a pénzügyi hozamokra, a pénzügyi eszközök hozamaira magas, épp ezért jóval többen mennek át lakáspiaci befektetésekben. Ez egy kicsit nyilván árakat moderálni fogja fölfelé, de ahogy mondtam, mi bízunk abban, hogy a kínálat ehhez elkezdett alkalmazkodni, és az új építések, új fejlesztéseknek a számossága is ennek megfelelően megnőtt. Tehát az új lakás oldalon, ha ezt a piacot megtámogatjuk, és egy jobb energetikai minőségű használt lakások jelennek meg, akkor itt a kereslet alkalmazkodása egy hosszabb távon fenntartható egyensúlyt is eredményez.
Harmati Lászlót, az Erste lakossági vezérigazgató helyettesét hallották. A vállalati területen a kötvény és hitelállomány együttesen 3%-kal csökkent egy év alatt a Magyarországi Erste Banknál, összege pedig december végén 1094 milliárd forint volt. A pénzintézet vállalati és pénzügyi piacokért felelős vezérigazgató helyettese az Inforádiónak elmondta, a hazai vállalkozások továbbra is a korábbinál kevesebb hitelre tartanak igényt. Sok cég a reméltől elmaradó üzleti környezetben visszafogja beruházásait, és inkább kivár. Cserovszki Robertet kérdeztem.
Rögtön úgy fogalmaznék, mint egyfajta összegzés, lehetett volna jobb is. Mind a betétek, mind a kihelyezett hitelek tekintetében egyfajta stagnálás volt, egy nagyon szerény csökkenéssel. Ez a teljes volumenre vonatkozik, az új hitelek kihelyezése viszont jelentősen elmaradt a várakozásokhoz képest, amit mi szerettünk volna. Ez nagyjából tükrözi azt az állapotot, hogy vállalatok egyelőre kivárnak, keresik a piacot, és csak akkor vesznek fel hiteleket, akkor ruháznak be, ha ezt biztosítva látják. Ez a tavaly évben még nem jött el.
Ez a számokban miként mutatkozott meg?
Hát nálunk körülbelül a teljes hitelportfólió tekintetében volt egy 3-4% körüli csökkenés, ez nagyon szétoszlott az egyes szegmensek között. Ami szerintem nekünk irányadó, és amit érdemes nézni, az a kis és középfajta hitelállomány, ez volt, ami 3%-kal csökkent. Én azt gondolom, hogy ez egy kerekítési hiba. Ez tükrözi azt is, hogy egy jó kialakított portfóliónk van, illetve azt is, hogy a vállalatok ügyesen sáfárkodnak, mert a másik oldal viszont van egy nagyon magas szinten tartott betétállomány, ami szinte nem csökkent a tavalyi folyamán.
Ez a betétállomány, ez mekkora volt?
A jelenlegi betétállományunknak az az érdekesség, és ez egyfajta, hát egy ilyen kis makroökonomiai anomáliát is tükröz, hogy még mindig magasabb, mint egyébként a fölvett hitelek állománya.
Mi az, ami segítheti a vállalati hitelezést idén? Ugye a Nemzetgazdasági Minisztériumban külön KKV államtitkárság jött létre abból a célból, hogy élénküljön ez a tevékenység, és hogy növekedni tudjanak a hazai KKV-k.
Az említett államtitkárság mindent megtesz ennek a célnak az érdekében, számtalan konzultációt folytatnak a piaci szereplőkkel így velünk is. Hát most már szerintem kimondhatjuk, hogy azért a magyar gazdaság növekedése elsősorban az európai gazdaságtól, és azon belül a német gazdaságtól fog markánsan függeni, tehát ha ott elindul valami, és ott látható egy konjunktúra, akkor ez fog ide visszatükrözni Magyarországra is.
Cserovszki Róbertet, az Erste vállalati és pénzügyi piacokért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. 2024 negyedik negyedévében 0,4%-kal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest. A KSH adatai szerint az ipar, az építőipar, valamint a mezőgazdaság teljesítménye húzta le leginkább a GDP adatot. A részletekről Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztem.
A részletes adat alapján a negyedik negyedévben negyedéves alapon 0,5%-kal bővült a gazdaság teljesítménye. Ugye, ahogy ezt korábban is tudtuk, ezzel a gazdaság kikerült a technikai recesszióból. Ez a 0,5%-os negyedéves alapú bővülés, ez a nyers adatok alapján 0,4%-os, a kiigazított adatok alapján pedig 0,1%-os növekedés éves alapon. Ugye ezek az adatok nagy részt megfelelnek az első becslésben közölteknek, 0,1% helyett volt 0,2%, tehát a kiigazított éves ment egy kicsit lefelé. Az első becsléshez képest nem változott az éves GDP-re adott volumenindex, tehát ez azt jelenti, hogy a nyers adatok szerint 0,5%-kal nőtt tavaly a GDP, a kiigazított adatok szerint pedig 0,6%-kal. Hát ugye ez azt jelenti, hogy azért a évelei várakozásoknál ez egy gyengébb adat lett, de legalább a megelőző évvel szemben nem egy recessziós adat.
Mi az, ami támogatta a hazai gazdaság növekedését, és mi az, ami visszahúzta?
Ugye ilyenkor a második becslésben a KSH már azért közli a részletes adatokat is, tehát akár termelés, akár felhasználási oldalról megtudhatjuk, hogy mi az, ami fölfelé húzta, mi az, ami lefelé húzta a növekedést. Hát mindenképpen a szolgáltató ágazatokat szeretném kiemelni termelés oldalról, itt egy 2,1%-os éves alapú növekedés történt. Ez adott ebből a 0,4%-ból 1,3% pontot, tehát ebből körülbelül le is vonhatjuk azt a következtetést, hogy a többi tényező az mínuszos volt. Érdekes, hogy a szolgáltatásoknál azért minden ágazat tudott többé-kevésbé növekedni, van, ami kevésbé, itt az ingatlan ügyeleteket emelném ki, illetve a többi 6,4%-kal növekedett a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke, illetve 4,4%-kal a művészet szórakoztatás szabadidő ágazaté. Hát ugye az ipartól sok jó ott azért nem vártunk, a feldolgozóipar teljesítmény az 3,5%-kal csökkent. Itt nagyon sokat beszéltünk már a kedvezőtlen külső keresletről, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a járműipar súlya nagyon nagy a magyar gazdaságban, és ugye a járművek iránt különösen is alacsony a kereslet. Beszéltünk már a mezőgazdaságról is, itt egy 10% fölötti visszaesést mért a KSH, és az építőipar is most csökkentette teljesítményét a negyedik negyedében, itt egy 3,1%-os visszaesés történt. Áttérve a felhasználási oldalra, itt a háztartások fogyasztási kiadásában van egy nagyon nagy növekedés, 5,4%. De ha megnézzük, akkor a tavalyi évben a reálbérek nagyjából 9%-kal növekedtek, tehát volt miből növelni a fogyasztást. Hát persze azért az továbbra is igaz, hogy ez a fogyasztás bővülés ez részben azért külföldön jelenik meg, tehát erősödött a bevásárló turizmus. Illetve azért azt is hozzá kell tenni, hogy még mindig van egy óvatosság a háztartásokban. A beruházásoknál továbbra is jelentős, majdnem 10%-ot meghaladó a visszaesés. Hát itt nagyon jól tudjuk, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezet befolyásol az, hogy az uniós forrásoknak egy jelentős részét nem kapjuk meg, illetve hogy az államnak és az önkormányzatoknak sem nagyon volt pénze, és ugye az állami költéseket egyébként is elég rendesen visszafogták, tehát a közösségi fogyasztás is egy közel 7%-os visszaesést szenvedett el, tehát itt azért a hiány letörésének látszanak a hatásai a GDP-ben is.
Idén a növekedéssel kapcsolatban milyen kilátások vannak?
Én egy olyan 2-2,5% körül növekedésre számítok, de hát azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nagy a bizonytalanság, ugye ha csak a háború lezárására gondolok, ami egy nagyon fontos tényező, ugye, hogy az elmúlt hetek forint árfolyam mozgását láttuk, ez már egy nagyon nagy bizonytalanságot okoz. Kérdés a külső kereslet alakulása, a kérdés, hogy a járműgyártással mi lesz. Ugye itt azért számítunk ezekre az új kapacitásokra, amelyek az iparban csatasorba állnak, de hát persze az is egy kérdés, hogy ezek milyen ütemben, milyen kihasználtsággal jelennek meg.
Rekős Gábort, Agránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Januárban megugrott a kiskereskedelmi forgalom a kedvezőtlen decemberi adat után. A KSH adatai szerint az előző hónaphoz képest 2,2%-kal, az előző év azonos időszakához képest pedig 4,7%-kal emelkedett a forgalom. Az adatról Szász Pétert, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Szép adat érkezett a boltokból. Januárban a kiskereskedelmi forgalom az előző hónaphoz, tehát tavaly decemberhez képest 2,2%-kal emelkedett. Ez ugye egy szezonálisan és naptárhatással kiigazított adat. Ilyen ütemű növekedést rég láttunk, utoljára 2023 végén volt ennél magasabb. Az hozzátartozik ehhez az adathoz, hogy a december, a tavaly december az nem sikerült annyira szépen, tehát a bázis alacsony volt, ehhez képest sikerült most 2,2%-kal nőni, de az mindenképpen jól látszik, hogy nem tört meg az a néha lassan, néha nehézkesen, de mégiscsak növekvő trend, amit láttunk az elmúlt másfél évben a boltokban, és megvan minden esély arra, hogy 2025-ben elhagyjuk azt a szintet, ez a 2021-es fix bázis, amelyhez tavaly gyakorlatilag hozzáragadt a forgalom volumene. A reálbérek emelkednek, talán mérséklődik az az óvatosság, amely eddig inkább a megtakarítások felé hajtotta a magyarokat, ahelyett, hogy fogyasztottak volna. Kockázatot talán az infláció emelkedése jelenthet, ugye itt az élelmiszerárak jelentősen tövekedtek januárban, meglátjuk, hogy a kormány és a boltok megbeszélései, tárgyalásai nyomán ez valamelyest mérséklődhet-e. És ha már beszélünk a számokról, akkor érdemes az előző év azonos időszakához mérten is megnézni, hogy nőtt a kiskereskedelem. 4,7%-kal volt nagyobb a forgalom, és ha megnézzük az egyes szektorokat, látjuk, hogy az élelmiszer boltok forgalma és a trafikoké is ugyanúgy 4,7%-kal nőtt, tehát hozták az átlagot. A nem élelmiszer kereskedelem az ennél nagyobb mértékben 5,6%-kal emelkedett, az internetes kereskedelem az 3,9%-kal, míg a benzinkutak forgalma az 1,9%-kal nőtt januárban.
Mit hozhatnak a következő hónapok? Lehet-e még esetleg a decemberihez hasonló kellemetlen meglepetés a következő hónapokban?
Amikor 2024-re jósoltunk, akkor is azt gondoltuk, hogy elindul az emelkedő trend, aztán néha érkeztek kellemetlen meglepetések. Tehát igen, hogyha az infláció esetleg jobban emelkedik a vártnál, akkor előfordulhat, hogy a kiskereskedelmi forgalom kicsit megakad. Én csökkenő trendre nem számítok semmiképpen, esetleg a vártnál lassabb növekedésre, de alapvetően a gazdasági környezet, a reálbéremelkedés az mind-mind afelé mutat, hogy folytatódik az emelkedés 2025-ben.
Szász Pétert, a portfólió elemzőjét hallották. Számos tényező köztük a még minden részletében nem ismert vámháború is bizonytalanná teszi a hazai agrárium jövőjének pontos meghatározását, de az idei év még így is kedvezőbb kilátásokkal kezdődik, mint a tavalyi. Várkonyi Gyula kérdezte Héja Csabát, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzőjét.
Az, hogy mennyibe fog kerülni napvégén az élelmiszer, teszem azt konkrétan mondjuk a kenyér a boltban, az nyilvánvalóan nem független a búzának az árától, viszont a búzának az ára az egy tőzsdei commodity termék. A határidős piacok ugye árazzák azokat a bizonytalanságokat, hogy most akkor a USA-ba és USA-ból irányuló termékek milyen vámtartalommal fognak elindulni a világkereskedelmi útjukra, esetleg ez az ellátási lázban milyen problémákat okozhat rövid távon. De összességében talán, ha szűken a kis hazánkat veszik górcső alá, akkor jóval stabilabbak a kilátások, mint mondjuk voltak 2023 végén. A zöldséggyümölcs termesztésben ott alapvetően azt látjuk, hogy azért a termelői árakban van egy ilyen fajtától függően egy ilyen 10-25%-os visszaesés. A friss fogyasztásra szánt zöldségekre gondolok, mint a, teszem azt, a fürtös paradicsom, az uborka. Ott ebben a szegmensben egyébként az input anyagoknak, tehát amik kellenek ahhoz, hogy ezek megdőljenek és az asztalra kerülhessenek, azokban az inputokban egyébként érdemi változás nincsen. Kereslet-kínálati viszonyok kapcsán láthatunk valamiféle csökkenést. A ipari zöldségnek szoktuk egyébként sorolni, az fontos itt megjegyezni egyébként a csemege, kukorica és zöldborsó termékpályákat. Ott zöldborsónál viszonylagos nyugalom van, a csemege, kukoricánál van egy olyan piaci helyzet, hogy már körülbelül egy ilyen másfél-két éve egy nagyon erős kínai importnyomás van az Európai Uniós piacon, és arra lehet számítani, hogy egy ilyen viszonylagos magas bázisról, de mondjuk itt a csemege, kukorica esetében egy ilyen 30-40%-kal alacsonyabb felvásárlási árakat fognak hirdetni a szezonra. A gyümölcs kapcsán ott egyébként az almának volt egy jó éve tavaly, ami abból következett, hogy az egyik legnagyobb európai termelőnél Lengyelországban elég komoly fagykárok voltak, és ott kiesett ugye értelemszerűen ebből következően a termelésnek egy része, amit a magyar tudott pótolni, ez egyébként más gyümölcsöknél is így volt részben, de ezek kisebb piacok, tehát ez szívünknek kevés, de gazdasági jelentősége egyébként alapvetően nem túl nagy már. Az, ami meghatározza a gyümölcsösöknek az évét, az időszak az most jön. Tehát ez a kora tavasszal, hogyha nem lesznek éjszaka kifejezetten nagy fagyok, akkor alapvetően ott ugye a virágzásba jobban fognak belemenni ezek a gyümölcs ültetvények, és akkor talán úgy évre már látszani fog, hogy milyen kilátásokkal mehetünk tovább.
Szántóföldi növények közül a kukoricáról már beszéltünk, de mi a helyzet a búza és a napraforgó piacán?
A hazai termőterületnek a növekedésére számíthatunk, tekintve, hogy ez egy olyan kultúra, ami kukoricához képest jobb, sokkal jobb szárazságtűréssel rendelkezik, tehát emlékezünk az aszályos időszakokra, tehát azt a kockázatot talán jobban lehet vele kezelni, és ez az elsődleges szempontja. Másrészt meg egyébként most nagyon erős keresleti piaca van egyébként a napraforgónik és az olajos növényeknek. Ezáltal már mondjuk az ilyen tavaly 150-160 ezer forintos ár, az már most ott tart, hogy ilyen 200 ezer forintért lehet napraforgót lekötni, az azonnali szállításra még ennél is magasabb árakon, tehát ott alapvetően kedvezők a kilátások. A búza esetében talán árakban már a mostani szintről nem lesz túl nagy elmozdulás, viszont a minőségi búzát nagyon keresi a piac.
És végül mire számíthatnak az állattartók?
Állattartók esetében a költségek 60%-át mindig a takarmány növényeknek az ára fogja meghatározni. Az a legnagyobb költségtétel, tehát az állatattó hízik, a takarmány teszik. Na most a legnagyobb komponens egyébként a takarmányokban a kukorica. A kukoricának most egyébként viszonylagosan alacsonyabb az ára, tehát hogyha azt nézzük, hogy a búza milyen áremelkedésen ment keresztül, ahhoz képest a kukoricánál ez nem ilyen szembetűnő. Viszont most úgy nagyjából látszik az, hogy ott is van egy ilyen útkeresés és iránykeresés, tehát nagyon bizonytalan a piac, de talán azt lehet mondani, hogy drágább lesz a kukorica. Ez ugye azt jelenti, hogy takarmányozni majd az állatokat valamivel magasabb költségen lehet, viszont olcsóbb energiával, mert hogy ugye látjuk, hogy például a gázárak, ami egy fontos komponens, az lefelé tendál. Alapvetően kiegyensúlyozottabbak most az állati termékpályák és az állattartók helyzete. Annyi mozgástér van ezekben az élőállat átvételi árakban, hogy esetleges takarmányköltség emelkedést később fogják tudni árazni.
Héja Csabát, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai jellemzőjét hallották.